és rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött a Szaló 2025, amelynek a mottója a Szent Évhez kapcsolódva a remény zarándokai. Ismét megrendezik tehát az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Eger Szalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Tejnyák Csaba érsek mutatta be a nyitószentmisét, amelyet rádiónk élőben közvetített. Több műsorunk keretében is kapcsoljuk a helyszínt a következő napokban, és a többi szentmisét is sugározzuk, és lesznek élő közvetítések a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A hét első felében hullott csapadék nyomán az aszály országszerte mérséklődött, nagy területen, főként a Dunántúlon meg is szűnt, felfrissült a vegetáció, írta a Hungaromet ZRT. Az őszivetések a csapadék hiány miatt a szokásosnál hamarabb beértek, javában tart az aratás, a még le nem aratott táblákban a heves zivatarok komoly károkat okoztak. Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozat gyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelve, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi koncern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, az indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Ukrajna újabb 1 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól a befagyasztott orosz vagyonokból származó hozamokból, adta hírül az ukrán miniszterelnök. Ezeket az összegeket Ukrajna ellenálló képességének növelésére és az ország mielőbbi újjáépítésére fordítják, hangsúlyozta Denis Mihal. Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. Három héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Magyar Levente közölte, azonnal berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni ebben az esztelen ördökésben, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcvezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukrán párti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Befejeződött a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának ellenőrzése, közölte az MNB a Facebook oldalán. A Magyarországon őrzött 94 tonna 730 kiló aranytartalék kifogástalan állapotban van, kisebb része 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve Londonban. A tájékoztatás szerint Varga Mihály jegybankelnök hivatalba lépését követően rendelt el az aranytartalék auditját, amely kiterjedt a készlet tömegének pontos ellenőrzésére is. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papír alapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány az év végéig lesz beváltható. Új programot indított a kormány, amelynek keretében naponta melegebb édet biztosítanak a hajléktalan embereknek a következő 3,5 évben, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. 43 szervezet csatlakozott a programhoz, és összesen 98 ételosztási pontot alakítottak ki, így naponta akár 5000 adag élelmet is ki tudnak osztani, ismertette Fülöp Attila. Végül az időjárásról. A sok napsütést gomoly felhők zavarják majd, amelyekből elszórtan kialakulhat záporzivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban két ferences szerzetes szólal meg. Előbb kiderül, hogy Böjte Csaba testvér augusztus 1-től Csíksomjón teljesít szolgálatot. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával beszélgetünk a változásokról, tervezett első teendőkről, elmúlt 33 évről, gyermeknevelésről, háláról, unokákról és a 10. balatoni csillagösvényről is. Adásunk végén pedig Orosz Lóránt atya, a Mátra Verebjé Szent Kúti Ketyhely igazgatója beszél majd a Szent Évről és a nyári zarándoklatokról, táborokról, tervekről. Tartsanak velünk, érdemes, egy rövid zene után kezdünk. Böjte Csaba testvért, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját köszöntöm szeretettel a Zoom vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Csaba testvér, egy nagy változás előtt áll, egy költözés. 33 év után költözik. Hogyan fogadta a hírt?
Hát ugye gyerekeknek mondtam, hogy három bog van a hordánkon. Ez azt jelenti, hogy reggel is, ebéd, vacsora. Komolyra fordítva a szót, hát ugye van egy olyan bog, ami arról szól, hogy engedelmesség. És a szerzetesnek ez egy feladata, hogy az előjáróit meghallgassa, és meg is tegye, amit ők kérnek. Tehát az előjáróim úgy gondolták, hogy Csíksomjon nagyobb szükség van rám. És az eszemmel én is úgy látom, hogy tényleg, hát a szorvány nagyon elvékonyodott, ezt lehet, hogy nem mondjuk ki, de tény az, hogy 33 év alatt azt láttam, hogy a legtöbb vidéki iskola itt a szórványban megszűnt, sőt, plébániák is megszűntek, összevonták, vagy mondjam, sajnos fiatalok elmennek, hát Dévának a lakossága 100 000 volt, ebből körülbelül 7 000 magyar. Hát mostan 50 000 lakosa van a városnak, és hát ugye szerintem magyarból még többen tel, mint románból, tehát hogy megfogytunk. És hát ezért az előjárók úgy látták, hogy nagyobb hasznomat vennék, somjól lennék. Persze ez nem jelenti azt, hogy gyerekvédelmet nem folytathatom, hisz ez végül is mostanig is egy kis mellékállásom volt, háztáj, hogy szoktam mondogatni, és hát ugye a gyerekek létszáma is visszaesett. Volt, amikor 3500 gyerekről gondoskodtunk nap, mint nap, most 712-nek adtunk vakációt. És valószínű, hogy 700 alatt lesz szeptemberben, mikor az új évet elkezdjük. Sokan, hál' Istennek, végeznek, felnőnek, kirepülnek. Ez az életrendje.
Ha már az életrendjéről beszélünk, mennyivel változik meg az élete, tehát a napi rendje, így gondolom, a távolabb Dévától teljesen más feladatok is várnak Csíksomjon atyára.
Hát annak idején itt Déván, Dél-Erdélybe több gyerekünk volt, mint Székelyföldön. És hát Déváról irányítottuk, vezettük, hát a petrozséni, meg a székelyföldi, meg a parciumi házainkat. Most jelenleg Dél-Erdélybe kezdett kevesebb gyerek lenni. Tehát én azt gondolom, hogy Somjóról is ugyanúgy, hát gondját kell viseljem ezeknek a gyerekeknek, házaknak, kollégáknak, és hát ugye ez ilyen értelemben nem sok minden változik. Tavaly 158 helyiségbe, városba, faluba tartottam szentmisét. Tehát ilyen missziós pap voltam. Tehát én Déva, hát nem erős volt 2-3 nap, hogy én itt aludtam egyfolytában. Mindig valamerre kellett menni. Tehát gondolom, hogy Somjón többször fogok ott aludni, mert most már amúgy nyugdíjas is vagyok, de ennek ellenére ezt a missziós szerzetesi munkát senki nem kéri tőlem, hogy én abba hagyjam, és szeretném is folytatni.
Hát Magyarországon is legalább ennyiszer találkozhatunk majd atyával, ugye? Folytatja ezeket a missziós előadásokat?
Hát most úgy van, hogy nagy szeretettel hívunk mindenkit. Július 14-től 22-ig Balatoni Csillagösvény, ez a 10. És ez igazából nagyon szép rendezvény, és ugye körbe imádkozzuk, énekeljük a marosszéki Kodály Zoltán gyermekkarral, Vera nővérékkel a Balatont. Tehát Tihanytól elkezdve Zírcig, de Andacs, meg Füred, meg ott körbe, na, több felé megállunk, és hát ugye akkor a szentmise van, a gyerekek énekelnek, a misén is, utána egy koncertet is adnak, én prédikálok, és hát ugye aki Bakkas listájába felírja, és eljön, azt szeretettel várjuk.
Regisztráció szükséges, vagy kinek kell jelezni a részvételt?
Hát ezek ilyen nyilvános szentmiség, ezek én Jézus Krisztus azt mondja, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, tehát mi, na, hogy mondja, valaki akar persze, de logikus tehet be, és pont azt beszéltük, hogy az összegyűlt pénzből, ugye Parajdon volt ez a nagy árvíz, szeretnénk össze egy ilyen, hát zenenapokat, vagy egy ilyen, hát ugye Balatoni Csillagösvény Parajdon. Tehát ahol én misézek, énekelnek a gyerekek, na, hogy mondja, együtt imádkozunk, és erre szeretnénk minél több embert meghívni, azért, hogy hát a panziók teljenek meg, tehát hogy nem annyira hátsó szándék nélkül. Tehát, hogy hát igen, legyen élet akár a sóbánya mellett is, vagy nélkül is Parajdon.
Ha már Parajd szóba került, hogy látja az emberek hangulatát, nagyon el vannak keseredve arra felé?
Hát most ugye székely ember azért optimista, meg talpra áll, hogy mondjam, nagyon nagy a csapás, de én azt gondolom, hogy a baj nagy, de mi erősebbek vagyunk, és legyőzzük ezt, és hiszem, hogy tovább megyünk, és van remény. Tehát, hogy nem szabad, árva gyerekeknél is Mindig ezt mondom, hogy tényleg az, hogy valaki árvaházba kerül, ez egy tragédia. De ha nagyon beleéli magát a tragédiába, akkor még rosszabb lesz. Tehát, hogy előre kell nézni, hogy hát igen, kapott a csapat egy gólt, hát az rossz dolog, de hogyha leül is elkezd nyafogni, meg hisztizni, meg duzzogni, akkor még kap vagy hármat, négyet. Tehát az a lényeg, hogy fussunk, játszodjunk, és a következőt mi lőjük. Hát amúgy is 2025 a remény éve.
Egy rövid zene után itt folytatjuk. Csaba testvér, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, a Zoom vonal túlsó végén a beszélgetőtársam. Térünk vissza erre az elmúlt 33 évre. Mik azok a legfontosabb emlékek, vagy néhány emléket, ha kiemelne, amiket magával visz Csíksomjóra?
Hát közel 7000 gyermek, közel 1500 unoka. Én azt gondolom, ezek a mi igazán maradandónk. Beszélhetünk épületekről, ingatlanokról, sok mindenről, de a kismadár ugye tavasszal költ, és nem a fészek, és nem a tojáshéja fontos, hanem a csiripelő, éneklő kismadár, ami kiszáll a fészekből. És igazából hát valahogy az a baj a mi népünkkel, hogy valahogy, mintha a fészek vagy a tojáshéj fontosabb lenne, mint a madárka. És azt van, aki egy életen keresztül igazgatja azt a fészket, rendezi, tojattatja magát. Tehát nézzük meg a madárkát. Az, hogy kirepült a fiókája, ott hagyja a fészkét. Az nem, neki nem ez a fontos. Az élet a fontos. És hát ha nem tud a népünk visszatérni, hogy az életet válassza, a gyereket válassza, hogy vállaljon gyereket, hát akkor nincs remény. Tehát olyan érdekes, hogy született 5 kis sündisznyó itt az udvaron, pont az ablakom alatt. Hát én nem nagyon csodálkoztam, hogy az anyuka ott a virágok közé, nagyon szépen van anyós nyelv, jó nagy, ilyen, hogy mondjam, ilyen pua, pie, hát összeszedett a szegény süni anya, csinált egy ügyes kis fészket, alig lehetett meglátni az 5 kis, előre azt hittem egy süni van benne, aztán kiderült 5 van. Összeszámoltam az aracskájukat. Na de sajnos szegény anyukát elütötte az autó. És hát ugye a gyerekek etetik, és hát nagy gonddal, tehát úgy bugyulálták, hogy szinte megdöglöttek, de aztán mondtam, hogy sünik azok bírják a nyári hideg, szóval a nyári estéket is, mert jó meleg van, minden. Na mindegy, tehát etették, itatták, minden, most kezdtek szépen nagyra nőni. És én azt látom, hogy hát akkora lázunk, öröm a sünik számára, szóval a gyerekek számára ezek a sünik. Tehát, hogy igen, az élet mellett kell döntenünk, és vállaljuk. És ami legérdekesebb, elé került egy másik süni. Hát én nem tudom, egy felnőtt süni. És hát ugye most úgy védelmezi a kis süniket, hát mint az ővé lenne. Olyan nagyon furcsa hangokat ad ki, hogyha feléjük, melyünk meg minden, és hát persze azért elfogadja az ételt, meg a kedveskedést, de úgy látszik, hogy magáivá tette. Tehát nem az ővé, egész biztos nem ő szülte ezeket a süniket, és mégis gondját viseli az árváknak. Na valahol ez kéne a mi népünk megértse, ha nincs vér szerinti gyereket, ugye most a román állam, de a magyar is ugyanezt akarja meg, és ez a normális is, hogy jó mód van, lehetőség van. Hát vegyél ki nevelő szülőként egy gyereket. Nem mész jelenkezni, nem kell örökbe venni, nem kell örökre hazavinni. Egyszerűen azt mondod, hogy megengedhetem magamnak, és kérek egy 5-6-10 éves valamilyen gyereket. A román állam, de magyar is jócskán, anyagilag is támogatja az ilyent, aki ezt vállalja. És igazából ez lenne szép, hogy hát a tehetős, módosabb családok ne csak kutyát, macskát tartsanak, hanem milyen jó lenne, hogyha egy-egy kacagó vagy kettő gyerek is megjelenne a családokba. És én azt hiszem, hogy az egykék mellé ide-oda, hát a legszebb ajándék, hogy adhatsz a gyerekednek egy pajtást, egy testvérkét, és hát ugye Isten előtt is az biztos, hogy roppant kedves lenne. Tehát én igazából azért is imádkozok, hogy hát az én gyermekvédelmi hivatásom szűnjön meg. Hát én igazából most már ilyen nagyapai üzemmódban vagyok, van egy csomó unoka, hát én nem akarnék új gyerekeket befogadni, inkább bíztatom a kedves rádióhallgatókat, hogy menjenek el, hétvégére vigyenek el egy gyereket, barátkozzanak össze, és utána jelezzék, igen, ezt a gyereket szeretnék hosszú távon nevelni. Gyámhatóság biztos, hogy örömmel fogadja önöket, és amivel tudja, biztos az állam is támogatni fogja.
Mindenütt a földön vágynak valami után, minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én. De kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak el sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet sosem. A szeretet átvisz az életem, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet, ő ki mindent elhordoz, csak kell sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz.
hisz az életem, minden elhisz, remél. A szeretet mindennél többet én, a szeretet nem fogy el, sosem tudod, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet én. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, haraggal. A szeretet megtalál, bárhol is legyél, nyisd ki a szíved és bízd benne, ne félj, megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled, mert a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet az átvisz az életen, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet minden...
Van kedvenc története Déváról? A legmeghatóbb vagy a legkedvesebb története?
Nagyon ritkán beszélünk erről, hogy mi nem csak gyerekeket fogadtunk be, hanem idős embereket is. Tehát, hogy... Tovén, Antal atya 83 éves volt, és azt mondta, fiam, aranyom, ezüstöm nincs nekem, de hány napot adott az Isten, én azt neked adom. És befogadtuk. De ugyanígy asszonyokat is. A másik dolog, ami megint olyan szép, hogy nagyon sok ilyen bajba lévő családot fogadtunk be. Olyan is volt, hogy 7 gyerekkel az anyuka, hát ugye elüldözték hazulról, de hát akkor már nem is volt otthon, mert összedőlt ott minden, és hát egy zacskó volt a kezébe, és tényleg 7, azt hiszem a legnagyobb akkor 4-es volt gyerekkel. A zacskóban igazából a gyerekek születési papírjai voltak, és hát amit egy kézbe el lehet vinni, ilyen-olyan limi-lomi. Na és így került hozzánk, és tényleg azt látom, hogy nem csak felnőttek a gyerekek, és ezek úgy nőttek fel, hogy a román állam, mivel hogy az anyukája itt volt, hát nem ad pénzt. Hát, hogy az anyukájuk helyett valakit alkalmaztam volna, akkor gyerekek után kaptuk volna valami apanást. De mivel az édesanyja, hát azt kellett alkalmazzuk azért, hogy saját gyerekeit nevelje fel. De nagyon sok ilyen anyukát fogadtunk be, és azt látom, hogy ha megkérdeznék 33 évnek mi a tapasztalata, én azt mondanám, hogy hát én még rossz gyerekes, csúfélasszony nem láttam. Isten selejtet nem teremt. Tehát minden ember, minden egyes gyerek, legyen fiatal vagy idős, Isten drága, remek műve. Van, aki zsummog egy kicsit, meg puffog, meg duzzog, meg mit tudom én, na, bizalmatlankodik, de az ember oda megy, rájuk mosolyog, és szép szóval, szeretettel. Hát én azt látom, hogy mindenkiből kijön az érték, a drága Isten arc.
Csíksom, jó a Mária tisztelet egyik központja, magyar szemmel mindenképp, erdélyi szemmel mindenképp. Tehát a Mária tisztelet egy még fontosabb helyre kerül majd az életében. Mikor lesz a költözés amúgy, mielőtt erre válaszol?
Hát úgy van, hogy Déván is a ház, a templom az nagy boldogasszony tiszteletére van szentelve. A gyermekvédelmi központot meg magyarul nagyasszonyára szenteltük, mert ugye hát az október 8, akkor tanév elején jól lehet ünnepelni. Na mostan, hogy mikor költözök? Hát úgy van, hogy július 31-én gyerekek hívtak, hogy zarándok, amúgy mi minden hónapban zarándokolunk. És hívtak, hogy kaptak biciklit, és akkor zarándokoljunk a tusnádi gyerekek. És akkor azt mondtam, hogy lemegyek 31-én Tusnádra, és szépen felbiciklizünk Csíksomjóra, 51 kilométer a gyerekekkel, de persze, aki más jön velünk, azt is szívesen látjuk, és akkor úgy szeretnék, hogy este 6-ra odaérjek Somjóra, és akkor az esti misét már én mondanám el. Úgyhogy hát ez egy izgalmas dolog lesz, kihívás nekem is. Nem tudjuk, milyen idő lesz, de biztos, hogy jó idő lesz. Másnap meg augusztus 1-én gondoltam, hogy azzal, hát az első munkanapom az lenne, hogy körbejárnám, hát a birtokot. Felmennénk a Nagysomjó nyergébe, aztán körbejárnánk a hegyet, van ott egy ilyen zarándokút, és kint a Szálvátor kápolnánál miséznénk. Úgyhogy ha valaki velünk akar tartani, hát Szent István házba tudunk szállást is adni, örvendelék, hogyha velünk tartanának. Tehát nem duzzogni, vagy nem összeesküvés elméleteket kell keresni, hanem hát hollapban, reménnyel, bizalommal, szeretettel nézni.
Ismeri az ottani testvéreket? Tehát nem teljesen ismeretlen környezetbe megy, ugye?
Sajnos olyan kevesen vagyunk, hogy mindenkit ismerünk. Tehát nincs annyi ferences, hogy mondjam, ez gondot jelentene az ismerkedés. De hát úgy van, hogy a szerzetes rendet is úgy kell elképzelni, mint egy házasságot. Házasságnál mi a cél? Hogy mind a két fél azt, amit ő amúgy is megcsinált volna, a másikkal jobban, könnyebben, szebben tudja kivitelezni. Tehát ezért kötnek házasságot, az is egy szerződés. A szerzetesek is azért állnak össze, mert egyenként is szeretnének szép dolgokat csinálni, mint világi pap, meg minden, de például ilyen kegyhelyet fenntartani egy-két papnak nagyon nehéz lenne. Tehát ottan most többen leszünk, Istennek legyen hála, mert ilyenkor hát kell ott kapus testvértől elkezdve minden. Én direkt nem vállaltam semmiféle funkciót, mert ugye úgy gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha én ottan segíteni tudnék, ezért közben-közben a gyerekeimet is, meg a házakat is tudjam látogatni, meg hát a misszióba is. Én mindig is magamot missziós papnak tekintettem, és hát továbbra is szeretnék hát Isten szolgálatában, hát ősi ferences szellembe, hát az evangéliumot hirdetni.
Mi fog a legjobban hiányozni Déváról?
Ugye úgy van, hogy én nem megyek el innen Déváról olyan értelemben, hogy most akkor itt összepakoljak a holmiaimat, vagy nem tudom, amúgy is nekem sok holmim, hát egy bőrödbe berakok fehérneműt, ruhaneműt, és elmegyek oda. Somjóra, és nem kell oda könyvtárat vinni, nem kell oda, hát a laptopomat az biztos elviszem, de egyebet nem. Na most ott is szerzetes az, nincs maradandó hazánk nekünk a földön. Tehát igazából a mennyek ország az, ami fontos, ami számít. Az, hogyha az ember azt eléri, akkor bingo. Minden nappal egy lépéssel reméljük közelebb van a mennyország. Ha jó az irány, ha rossz az irány, akkor gáz van.
szemmel eljegyezve, mint menny a szar, a főlegé, úgy várom, hogy elvigyél te én benne.
Csaba testvér, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, Zoom vonal túlsó végén a beszélgetőtársam. Mit üzen a hallgatóinknak? Így meghívtuk őket több eseményre is, például a Balaton partra, de mit is üzen a hallgatóknak?
Hát az, hogy legyen lényeglátás. Tehát a legértékesebb dolog, mi az, ami megmarad? Ugye Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy ne gyűjtsünk, sőt, azt mondja, akartok igazán gazdagok lenni? Olyan kincseket gyűjtsetek, amit a rozsda nem rákszép, s a moly nem esz meg. Hát sajnos rossz hírem van olyan, hogy amit a legtöbb ember gyűjt, a ház, az autó, mit tudom, akár a diploma, minden, az mind porrá válik. Mi marad meg az örök életre? Tehát családod, baráti köröd, szeretteid, azok. Tehát én, hogy mondjam, én nagyon gazdagnak érzem magamat, mert ez a hát közel 7000 gyerek, az ő férjük, feleségük, én azt gondolom, hogy nagy öröm lesz számomra velük találkozni. Az unokákkal, hát mondtam is, hogy mit kérek én a Jóistentől. Hát, hogy ha menjek országába, tudna adni egy olyan kéglit, aminek van egy jó nagy ablaka, hogy én ott kikönyököljek, és gyönyörködjek a felnövekvő gyerekeinkbe, unokákba, hogy közben-közben esetleg egy-egy kavicsot követ, valami akadályt elgörítsek előlük, hogy jobban haladjanak, én teljesen meg lennék elégedve. Igen, tehát hogy a lényeget lássák a kedves testvérek, hogy ne lim-lom akármivel foglalkozzanak. Úgy végezetül még elmondok egy történetet, jó pár évvel ezelőtt Csíksomjón, hát a Majorság udvar felől, hát nagy, égtelen csiricsári hangzott. Na hát oda mentünk, azt hittük, hogy róka vagy valami hasonló bevánt a tyúkudvarra, de aztán kiderült, hogy hát nem erről szól. Volt vagy 100 ilyen, hát ilyen südő tyúk, tehát nem is fellőtt, de nem is csirke, tehát ilyen hírce, hogy mondják felénk, és hát ezek, az egyik kapott valahol egy darab sztaniol papírt, egy ilyen aranyszínű sztaniol papírt, ami szépen csillogott, de üres volt. Csőrébe vettes, elkezdett nagy örömmel szaladni. Persze a többiek nem látták, hogy ez konkrétan micsoda, csak azt látták, hogy hát el kéne venni tőle. És ment az egész tyúk utána, mint valami őrvény jött az udvaron ottan, hogy mondjam, égtelen kárugással és rohanással, tehát így néztem őket, aztán lassan megértettem, hogy igen, hát a kicsit nem akarja megosztani. Aztán valamelyik mégiscsak elvette tőle, és akkor azt szaladt, és azt kergette a többi az egész. És néztem vagy 10 percig, és elkacagtam magamat, mert arra gondoltam, hogy mi emberek nem ugyanazt csináljuk. Ilyen-olyan semmiségért, mit tudom én, hírnévért, akármivé, valahol megszerezzük, és aztán rohanunk, s a többi el akarja venni tőlünk a hatalmat, az anyagi javakat, a nem tudom miféle, és aztán elveszi, mert mindig elveszi valaki, és akkor az illető ő szalad, hogy nehogy elvegyék tőle, és hogy nézem az unió nagy politikusait is, meg a világ, hogy mondjam, vezetőit is, hogy hát miért nem állnak meg? Miért nem mondják azt, hogy hát ebből a spanyol papírból jut elég mindenkinek, osszuk el, nem? És igazából nem ez a fontos, hanem az, hogy kicsi magot, valami élet, olyasmit, ami megmarad a gyomrunkban, amire szükségünk van, azt vállaljuk. Hát én ezt üzenném a kedves testvéreknek, hogy hagyják abba a sztaniol papírkergetést, hagyják abba a limlomok utáni lóalást, nézz körül a házadba, mennyi minden van ott, amire igazából nincs szükséged, nem? Amit csak teszel, veszel, és ott forgatod, és azt sem tudod, hova tegyed. És legyünk őszinték, gyakran hívnak, meghalt a nagymama, Csaba testvér, gyere el, és vidd el a gyerekeknek, ami tetszik. És akkor bemegyek a lakásba, és azt látom, hogy semmit sem vittek el. És kérdem is, hogy hát ami emlékbe valamit nem akarnak elvinni, szóval mit vigyünk el? Hát, mit tudom, elvittük a fotóalbumot. Ott vannak a képek a falon, az edények a szekrénybe, szőnyek, függöny, csillár, székek, minden, és hogy mondjam, amit mi nem viszünk el, akkor hívatnak ilyen. Hát egy konténert hozatnak, összetörik, és elviszik. Igen, ez van, testvérem, ne gyűjts! Olyan kincset gyűjts, ami megmarad az örök életre. És igazából, amíg élsz, addig így majd lelki. Bízzál az emberekbe. És én mondjam, tiszta szívvel, 33 év tapasztalatával azt kell mondjam, hogy én azért imádkozok, hogy minden egyes vér szerinti szülő annyi szeretetet, ragaszkodást kapjon az ő vér szerinti gyermekétől, mint amennyit én kapok ezektől az árva gyerekektől. Szent József nem volt a kis Jézus vér szerinti apja. És mégis maga szűzanya is azt mondja, hogy amikor 12 éves gyerek elveszett, nézd, atyád és én aggódva kerestünk. Igen, én hiszem azt, hogy nem csak a test és a vér kívánságából születhet gyerek, hanem a te döntésedből, Istenre hallgatva, ha mersz az élet mellett dönteni, ha mered azt a gyereket magasba emelni, az a tiéd. És az a gyerek érzi, hogy te mellette döntöttél, hogy rád számíthatod hosszú éveken keresztül, és a hála a szívébe nem fog kialudni. Most a napokban találkoztam egy olyan lányjal, akit 25 éve nem láttam. Hát ez úgy megszorongatott engemet, hogy csoda. Bemutatta a férjét, a gyerekeit, mindent. Olyan jó volt találkozni. Elsodorta az életük, külföldre mentek, nem tudom miféle. Valahogy nem jött össze. És most meghallotta, hogy Galga Hévízen misézek, és több kilométerről, messziről eljött, hogy találkozza, hogy megköszönje azt, hogy én valamikor Isten nevébe a hógya alá nyúltam. Igen, üzenjek valamit, ezt üzenem. Hagyd a limlomot, és dönts az élet mellett. Ne olyan kincset gyűjtsél, ami úgyis elveszik, hanem csak is olyan trófeát, ami megmarad az örök életre.
Amen. Bőte Csaba testvér, ez nagyon szép gondolat volt. Még egy kérdésem így az unokákkal kapcsolatban. Körülbelül hány lehet így a 33 év alatt hány unokát gyűjtött össze, és akár hány gyermeket?
Hát most unokát azt nem gyűjt. Az hál' Istennek, tehát a közel 1500 unokából én úgy tudom, hogy hármat nevelünk mi. Tehát hál' Istennek a szülők annyira megerősödtek, talpráltak, hogy nevelik. Van egy-két lányunk, aki valahogy ez nekik nem jött össze, és az egyik, hát mondjam úgy, na, kicsit fogyatékos is, és elhozta hozzánk a gyerekeket, és azt mondja, atya, itt nálad jobb helyt van, mint nálam, és hát ő próbálja a szerencsét megalapozni külföldön, és a másik is hasonlóképpen járt, és, de ezek is aranyosak, tehát erre büszke vagyok, mert az állami intézetekben általában nagyon sok olyan gyerek van, akinek a szülei is, sőt a nagyszülei is állami gondozottak voltak. Tehát nálunk ebből az 1500 unokából összesen hármat nevelünk.
Hálásak ezek a gyermekek? Mit tapasztal Csaba testvér?
Hát most voltunk egy ilyen táborban, és ott voltak unokák is, és hát mindenki csodálkozott, hogy tata, tata, futottak oda hozzám. És tényleg, na hát ilyen nagyapai üzemmódra kell, hogy váltsak, mert végül is ezeket meglátogatni, vagy melyik bajban van, egy kicsit bátorítani, vagy melyik nem éppen jó úton jár, azt inteni. Tehát, hogy mondjam, hát ez rengeteg felelősség, munka, tudod, egy gyerek otthon nem úgy van, mint egy iskola, hogy szól a csengős, elballagott a véndiáks, vagy 10 év múlva találkozunk, hanem Ez azt is jelenti, hogy igen, hát gyakrabban, tehát atyai feladat az nem szűnik meg. Na hát köszönöm szépen az interjút, csak a jó Isten áldása legyen rajtatok.
Én is köszönöm szépen, még elérhetőséget mondjunk, Csaba testvér, hogyha valaki tud segíteni, mivel igen. segítsen és hogyan.
Igen, egy pillanat, éppen mondok egy e-mail címet, Böjte Csaba, ofm@gmail.com.
Az elmúlt percekben Böjte Csaba testvérrel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával beszélgettünk. Most zenélünk, majd Orosz Lórend atya, a Mátra Velebé Szent Kuti kegyhely igazgatója nyilatkozik rádiónknak. Orosz Lórend Ferences szerzetest köszöntöm szeretettel a Zoom-on a túlsó végén, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A szent év elején azt nyilatkozta, hogy a türelemben való megerősödés az öröm és a pihenés éve lesz. Hogy állunk eddig?
Csapataink harcban állnak. Alapvetően nyilván ez egy hosszabb távú feladat, és minden egyes alkalom, amikor az ember időt szakít a Jóistenre, akkor az megerősödést jelenthet ezen a fronton.
A kegyhely látogatottságáról és az arándoklatokról beszéljünk. Mennyire forgalmas manapság a Mátra Velebé Szent Kuti kegyhely?
Hála Istennek, jönnek az arándokok folyamatosan, amikor búcsú alkalmak vannak. Ugye legutóbb éppen a Sarlós Boldogasszony volt, az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok, gyermeket váró zarándoklata, most pedig majd szombaton a mentősöknek a zarándoklata lesz, Leliszi Szent Kamil búcsú, vasárnap pedig Kármelhegyi Boldogasszony. Látogatottak, és egyébként pedig a csöndesebb időszakokban szintén jönnek azok, akik egyéni imádságra, egy kis elcsöndesedésre vágynak.
A zarándoklatoknak és a búcsúknak mi is a legfontosabb célja?
A zarándoklatok és a búcsúk azok megerősítik az embernek az Istennel való kapcsolatát. Éppen a Szentémben vagyunk, ahol a jubileumi búcsú elnyerése, az pontosan ezt jelenti, hogy a Jóisten egyrészt végtelenül irgalmas, és megbocsátja a mi bűneinket, hogyha mi komolyan megbánjuk, meggyónjuk azokat. Másrészt végtelenül igazságos is, vagyis hogy a bűneinknek vannak következményei, és ezeket a következményeket, ezeket valamilyen módon jóvá kell tennünk. És ez van, amikor egyszerű, van, amikor nem annyira egyszerű. És amikor nem annyira egyszerű, akkor siet a segítségünkre a Jóisten az Anya Szent Egyházon keresztül, pontosan a teljes búcsú elnyerésének lehetőségével, azzal, hogy a katolikus tanítás szerint ugye a következményei vannak a bűneinknek, a következményei vannak viszont a jó cselekedeteinknek is. A legnagyobb jó cselekedet az Úr Jézus, aki megváltott minket, aztán a szűzanya, a szentek, a mi őseink, mindegyiknek voltak olyan erényei, jó cselekedetei, jó pillanatai, amikor a mi nagyszüleink, dédszüleink is tudtak nagyvonalúak lenni, tudtak megbocsájtani, és ezek a pillanatok, ezek nem vesznek el, hanem együtt alkotják az egyház kincsestárát. És amikor az ember elindul Isten felé, kilép egy kicsit a saját kis köreiből, tesz erőfeszítést Isten felé, például eljön ide Szentkultra, elzarándokol, és akkor a szokásos feltételekkel, a szentgyónás, ami elengedhetetlen föltétel, 8 napon belül a szentgyónást elvégezni, illetve szentmisén vesz részt, áldozik, imádkozik a pápa szándékára, hiszek egy mi atyánk, akkor a Jóisten ezeket a következményeit a bűneinknek, a bűnök tekintetében már megbocsájtott bűneink következményeit is eltörli. És ugye mivel vagy a másik teológiai alapja a búcsúnak, az pedig a szentek közössége, vagyis hogy nem vagyunk egyedül, hanem ott vannak mindazok, akik már üdvözültek, vagyis a megdicsőült egyház, mi vagyunk a küzdő egyház, és a szenvedő egyház, akik pedig a tisztító tűzben vannak, és ezért lehetséges az, hogy az ember a búcsút azt valamelyik megholtjáért is megholtjáért szerezze meg, vagy saját magáért, vagy valamelyik megholtjáért. Élőkért nem lehet búcsút szerezni, az élőknek maguknak kell búcsút szerezni maguknak. És amikor valamelyik megholtamért ajánlom a búcsút, akkor a Jóisten őt a tisztító tűzből ezzel kihozza. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy az én közreműködésemmel ilyen csodák történhetnek. Ez a búcsónak, a búcsúról szóló katolikus tanításnak a lényege, és ez az, ami ilyenkor ebben a szent évben, ebben különösen is aktuális, ugye a szent évben egyéb lehetőségeket is megnyitott az egyház a teljes búcsú elnyerésére, itt Szentkuton egyébként is az év minden napján erre lehetőség van, és élnek is vele az ide zarándoklók.
Érzik a szent évet, tehát akár megnövekedett érdeklődés szempontjából?
Hát ezt elég nehéz lemérni, ezt a szezon végén fogjuk tudni látni majd. Én azt gondolom, hogy jönnek, és akik ide jönnek, azoknak a búcsúk alkalmával főképpen, azok tisztában vannak a búcsúnak a jelentőségével, és azért is jönnek.
800 éves jubileumot is ünnepel a Ferences rend, erről is számoljunk be.
Úgy van, Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt írta meg a nagyon híres költeményét, a naphimnuszt, a teremtmények dicséretét, amelyiknek az évfordulóját tartjuk most. A költemény ez arról is híres, hogy Szent Ferenc nagyon az élete vége felé volt, és nagyon beteg volt, és több testi-lelki problémákkal küzdött akkor, amikor az egyik ilyen szenvedésekkel eltöltött éjszaka során a Jóisten meglátogatta őt, és biztosította arról, hogy nem felejtette el, hogy az országában helyet ad neki, és ezzel Szent Ferenc olyan boldog lett ettől, hogy abban a nyomorúságos állapotában költötte ezt az éneket. Ez egy ének volt dallammal együtt, csak a dallam ugye elveszett a 800 év folyamán, de maga a vers az megvan, ugye az egyik első olasz nyelven íródott középkori költemény ez, úgyhogy az olaszok ezért is nagyra tartják, de az egész katolikus világ számára egy csodálatos dicsérete az Istennek. Úgyhogy azért is fontos ez, mert gyakran Szent Ferencet, mint a teremtmények, a környezetvédelemnek a védőszentje, teljesen jogosan, de alapvető az, hogy Ferencnél minden, amikor ő a környezetről az Isten teremtményeinek szépségét dicséri, az önálló mindig minden a teremtőre utal, a végső dicséret őt illeti.
A naptárba, ha belenéz, akkor még milyen nagyobb, jelentősebb események lesznek még a közeljövőben vagy a nyáron? Meddig tart a szezon?
A szezon az egész pontosan október 25-ig tart, amikor a Szent Hubertus búcsú van, az erdészek és a vadászok zarándoklata, és a kelet-cserháti trófea szemle. Gyakorlatilag ezzel zárul nálunk a búcsú szezon, de hát addig még nagyon sok minden van, ahogy mondtam, most a Kármelhegyi az első, utána július 26-án egyik fő búcsunk a Szent Anna, ami a nagyszülőknek a világnapja is, Varga Lajos Váci segédpüspök atya fog erre eljönni. Sajátos ferences ünnep a Porciunkula, ugye a Porciunkula búcsú, amelyiket ugye Szent Ferenc kért a pápától, akkor, amikor mi nagyon nehéz volt a búcsúk, akkor fenn voltak tartva a jeruzsálemi, római és santiagodi komposztelai zarándokotlaton résztvevőknek, de Ferencnek sikerült ezt az ünnepet, ezt a búcsúengedélyt megkapnia, és ez az ünnep, azt hiszi be, ezt úgy is hívják, hogy Festa del Perdono, vagyis a megbocsájtásnak az ünnepe, ez nálunk a szociális otthonoknak az zarándoklata, amikor a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása is történik, és Bosák Nándor püspökatya fog erre eljönni. Ezen a környékbeli szociális otthonok vesznek részt, de bárkit szeretettel látnak nyilvánvalóan. Utána a következő, a legnagyobb búcsunk, az a Nagyboldogasszony, ez augusztus 15-én, 16-án és 17-én, ez egy háromnapos alkalom lesz, és reményünk szerint Erdő Péter bíboros atya fog rá eljönni. Említettük a ferences jubileumot, ugye a naphimnusz jubileumát, a ferences ifjúsági zarándoklat augusztus 14-én indul Esztergomból, és 19-én érkezik ide Szentkútra, több mint 120 fiatallal, amelyik szintén egy évek óta visszatérő és nagyon szép programja a kegyhelynek. Utána van a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek zarándoklata, ez mindig Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepére esik. motorosok zarándoklata augusztus 31-e, amelyet ugye Botondatya Pálos szervez, és idén a Hugo testvér Csíksomlyóról, aki maga is motoros, ő lesz a szónok. Szeptember 6-a, 8-a szintén főbúcsú kisboldogasszony, amikor zarándokvonat is érkezik, méghozzá a zarándokvonattal jönnek a Budapestről zarándokok a Ferencvárosból. Szeptember 13-a a fájdalmas anya szlovák búcsú, ezen a napon 9 órakor magyar mise van, 11 órakor szlovák mise, amit Orosz János nagyszombati érsek atya fog bemutatni. Szeptember 20-án a görög katolikus búcsú van, 21-én Pió atyának a most már szintén évek óta visszatérő Szent Pió atya búcsú és egyetemista zarándoklat. Október 4-e, 5-e és 8-a a magyarok nagyasszonya igazándiból az utolsó nagyobb búcsú, amikor Palánki Ferenc atya fog és pápaila és nyugalmazott püspök atya fognak eljönni hozzánk, hogy ezen az ünnepen a magyarok nagyasszonyán és a rózsafüzér királynője búcsún a szentmisét bemutassák, és ahogy mondtam, a záró ünnep pedig október 25 a Szent Hubertus búcsú, amelyik az erdészek és a vadászok ünnepe.
Mekkora a kegyhely befogadó képessége, előfordul, hogy megtelik?
A kegyhelynek a befogadó képessége az, ha azt nézzük, hogy őt egy különböző szempontból lehet nézni. Egy búcsúi nagymisén, hogyha a búcsústéren körülbelül olyan 5-6 ezer ember fél el. Ez szokott a legnagyobb búcsukon előfordul, hogy a tér teljesen megtelik, és még a környező domboldal, amely szintén erre a célra van kialakítva, az is. A szálláshelyeket illetően, ott az utóbbi idők bővítései nyomán most már közel 200 főt tudunk elszállásolni. Most vannak a nagy táborok, most éppen a neokatekumenális útnak a tábora, ifjúsági tábora van ezen a héten. Egyébként pedig, hogyha rendkívüli alkalom lenne, gondolok itt arra, hogy pápa látogatásra, ugye volt már szó, többször is, még idáig nem sikerült, de hogyha lenne, akkor nyilván megfelelő szervezéssel ennél több zarándokot is, tehát az 5-6 ezernél jóval több zarándokot is lehetne fogadni.
A táborok folyamatosak így nyár alkalmával?
A táborok gyakorlatilag július-augusztus hónapban többé-kevésbé folyamatosak, vannak, amikor sűrűbben vannak egymás után, vannak, amikor kevésbé. Most a következő héten a Szentendrei plébániának a családos táborja, nem szintén egészen be fogja tölteni a kapacitásainkat.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a kegyhelyről?
Van a legcélszerűbb az a szentkút.hu honlapon, illetve a kegyhelynek a Facebook oldalán, Instagramon megtalálják a szükséges információkat, illetve a telefonos elérhetőséget is ott lehet megtalálni.
Orosz Lóránt atya, köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Nagyon szívesen, mindörökké, amen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Böjte Csaba testvérrel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával beszélgettünk arról, hogy augusztus 1-től Csíksomlyón teljesít szolgálatot, majd Orosz Lóránt atyát, a Mátra Verebé Szent Kuti kegyhely igazgatóját kérdeztük a Szent Évről, nyári zarándoklatokról, táborokról, tervekről. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.